Nagyon sok szeretettel és nagy-nagy tisztelettel köszöntelek kedves minnyájatokat. Nagyon jó újra találkozni itt az élő Isten jelenlétében, figyelni rá, mert aki ismeri Istent, az nem maradhat ugyanolyan, mint volt, hanem aki ismeri Istent, azt Isten átformálja az ő lelke által valami jobbá, valami mássá, olyanná, akivé Isten megálmodta. Így olvassuk ezen a mai délelőttön Sámuel első könyvének 13. fejezetét, mégpedig az első verstől a 14. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert. Ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban és Bétel hegyvidékén, 1000 Jónátánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Jónátán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában. Meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, ezt mondva, hallják meg a héberek. Amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgálba. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel. 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas, és oly sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál Bét Áventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert megszorongatták a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép, és voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon Gád és Gileád földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész hadi nép remegve sorakozott mögéje. Azután várt 7 napig, addig az időpontig, amit Sámuel megadott. De Sámuel nem érkezett meg Gilgába, a nép pedig széledezni kezdett mellőle. Akkor ezt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot. És bemutatta az égő áldozatot, alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. De Sámuel megkérdezte, mit tettél? Saul így felelt. Amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak. Ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek, az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Imádkozzunk! Atyán, kérünk tőled engedelmes szívet az odafigyelésre, a te mennyből érkező szavadra, és kérünk tőled engedelmes fület a hallásra, hogy meghalljuk, amit mondani akarsz. Kérjük, mennyei atyánk, jelenj meg itt hatalmasan közöttünk. Kérünk, Urunk, vonj magadhoz közel. Köszönjük, hogy amikor ezt kérjük, akkor te örömmel jössz közel hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy minden vágyad az, hogy újra velünk legyél, és ezért az életedet is képes voltál feláldozni. Úr Jézus, köszöntünk téged, mint feltámadott és győztes királyt, mint a mi királyunkat, aki visszajössz értünk. Téged szeretnénk ünnepelni, előtted szeretnénk leborulni, és kérünk, hogy fogadd ami szívünket, ami hallásunkat, ami odafigyelésünket neked szóló áldozatként. Amen. Foglaljatok helyet. Advent lényege, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy ez a világ elmúlik. Az adventet a mi kultúránkban körbeveszi a karácsonynak a puhassága, a melegsége, amikor egyébként is bekuckózunk, és olyan jó délutánonként egy forró csoki, egy kávé, vagy más egyéb mellett a családdal kicsit egyben lenni, filmet nézni, összebújni, olvasgatni, játszani, miközben ég a gyertya ég. Az advent lényege ennél valami sokkal hatalmasabb, sokkal húsba vágóbb. Adventkor arra emlékeztetjük magunkat, hogy Jézus visszajön. Nem csak a karácsony ünnepére várunk, hanem arra, hogy Jézus vissza fog jönni értünk. Hogy ez a világ, ami tele van fájdalommal, félelemmel, nehézséggel, szorongással, küzdelemmel, kihívásokkal, veszteségekkel, hogy ez a világ elmúlik. És amikor ezt mondom, arra az a helyes válasz, hogy halleluja, de jó, hogy elmúlik. Mert ezt igazság szerint nem bírnánk sokáig. Mindaz, amiről a mai napon is szó lesz, az szolgálja, hogy megerősödjön az Istennel való kapcsolatot, hogy úgy ismerd meg Istent, ahogy eddig még nem ismerted. Hogy tisztában legyél azzal, hogy kicsoda az az Isten, akinek odaadtad az életedet, vagy kicsoda az az Isten, akivel most ismerkedsz, hogy ki az, aki kéri az életedet, hogy bevihessen a mennybe. Nem is olyan rég megbeszéltük Sámuel kapcsán, hogy Sámuel az engedelmesség mintapéldája a Bibliában. Kevés olyan bibliai személy van, akihez ilyen vastagon köthető az engedelmességnek a fogalma és a megvalósulása. És azt is beszéltük vele kapcsolatban, hogy az engedelmesség nyitja meg az utat Isten megtapasztalásához. Amikor arról gondolkozol, hogy szeretnéd jobban ismerni Istent, szeretnéd az életedben jobban megtapasztalni Istent, szeretnél Isten élményeket átélni, akkor ehhez egyértelműen az engedelmességen keresztül vezet az út. A mai délelőttön 4 olyan akadályt szeretnék bemutatni nektek Saul életén keresztül, ami mégis akadályokat gördíthet elénk az engedelmességben, és így megakadályoz bennünket Isten megtapasztalásában. Fogunk beszélni a saját személyiségünkről, a félelmeinkről és a türelmetlenségünkről, mások véleményéről, a csoportnyomásról, és végső soron a saját eltorzult Isten képünkből fakadó teljesítmény és kompenzációs kényszerünkről. Sault Isten elhívta egy olyan különleges kalandra, amiben Isten őt a saját kicsiségéből, kisebb rendűségi komplexusából, a saját beszűkült életéből fel akarta emelni egy sokkal magasabb szintre, egy olyan perspektívát akart ajándékozni neki, ahogy Isten látja őt, ahogy Isten látja a világot, meg akarta ajándékozni Saullal a saját népét. Hogy ebben a felemelésben, ami annyira jellemző Istenre, ilyen az ő szíve, hogy ebben a felemelésben Saul mássá válhasson, olyan emberré, akivé soha nem gondolta volna, hogy ő maga válhat. Isten szíve mindig ilyen. Isten mindig szünet nélkül fel akar emelni. A Jelenések könyvében is ezt látjuk. Koronát helyez a fejünkre. Hát megmerem kockáztatni, hogy a legtöbben a hétköznapjaitokban nem úgy gondoltok magatokra, mint akiknek a méltósága az a megkoronázott uralkodóéhoz hasonló. Pedig Isten így lát. Isten így szeretne emelni. Pont abból, amiben vagy, pont abból szeretne kiemelni, pont abban szeretné bebizonyítani neked, hogy sokkal többet érsz, mint amit gondolnál. Pont ezekben a helyzetekben tud úgy és olyan erővel megjelenni, amire nem is számítottál volna. Ezekhez a megtapasztalásokhoz, ezekhez az igazságokhoz az engedelmesség nyitja ki az ajtót. Az első dolog, ami Sault is megakadályozta abban, hogy Istent így tapasztalja meg, mint aki felemeli őt, mint aki sokkal szélesebb perspektívát mutat, mint amit Saul gondolt volna, az egészen egyszerűen a saját személyisége volt. A személyiséget tud az első olyan akadály lenni, ami elé gördül Isten megtapasztalásának. Nem azzal van a baj, amilyen vagy. Isten soha nem úgy tekint rád, most sem, ezekben a pillanatokban sem, a saját terheltségeid, a saját bűneid, a saját érzéseid, a saját magadról alkotott én képpel együtt sem úgy gondol rád, mint aki így rossz vagy. A baj azzal van, hogyha jobban ragaszkodsz a saját személyiségedhez, mint az Úrhoz. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy hányszor vagy úgy az életed különböző kritikus helyzeteiben, hogy azt mondod, hogy én ilyen vagyok. Ez az egy mondat, hogy én ilyen vagyok, ez sok mindentől megfoszt, hogyha nem teszed hozzá a mondat második felét, hogy de Krisztusban ilyenné válhatok. Mert ez az egy fél mondat, hogy én ilyen vagyok, ez az, ami Sault megakadályozta abban, hogy Isten még magasabbra emelje. Szembesülsz valamilyen nagy kihívással, és azt mondod, hogy nekem ez nem fog menni, én nem vagyok olyan, mert én csak ilyen vagyok. Én erre nem vagyok alkalmas, hiszen én ilyen vagyok. Istenem, én ebből nem tudok változni, én ilyen vagyok. Nem azzal van a baj, amilyen vagy, hanem hogyha megakadályozod Istent abban, hogy Isten felszabadítsa azt, akivé ő tenni akar téged. Hogyha ezt értjük, higgyétek el, hogy az vonzóvá fog válni az egész környezetünk számára. Az emberek fejében Istenről valami nagyon távoli, nagyon megközelíthetetlen és leginkább szigorú kép él. Olyan, akinek meg kell felelni. Olyan, akiről a saját követői, a keresztények is úgy beszélnek, hogy hát igyekszünk megütni a mércét. Igyekszünk túlugrani a lécen. És hogyha a keresztények is így gondolnak Istenre, mint akinek meg kell ütniük a mércét, hát akkor mitől lenne vonzó ez az Isten az utca embere számára? Hát van így is elég bajunk, nem? Hát mitől szenvedünk a legtöbbet? Hát gyakran pont attól, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. És attól, hogy nem tudunk mássá lenni, nem tudunk olyanok lenni, mint ahogy azt elvárják tőlünk, vagy mint ahogyan azt mi magunk szeretnénk magunkkal kapcsolatban. Na most, hogyha az utca emberének, a szomszédodnak, barátodnak, kollégádnak, osztálytársadnak az az üzenet, hogy én is megpróbálok felérni Isten szintjéig, nem nagyon megy, de legalább próbálkozom, akkor valaki, aki egyébként is küzd a saját házasságában, gyereknevelésében, munkahelyi kérdéseiben, mitől fordulna pont ehhez az Istenhez? Hát nem elég neki, hogy még az ezer dolognak a saját életében még megfeleljen? Kell neki még a feje fölé egy Isten, aki megmondja, hogy milyenné kell válnia? De mi az igazság? Az igazság az, hogy mindannyian ebben a teremben úgy vagyunk most, hogy Isten 2000 évvel ezelőtt pontosan tudta, hogy mikor fogunk megszületni, hogy mit fogunk tenni, és mit nem fogunk tenni. A DNS-ünk alkotó részeitől kezdve a génszerkezetünkön át, a döntéseinken keresztül a személyiségünkig mindent pontosan tudott, hogy milyenek leszünk. És így mondta azt, hogy feláldozom helyetted, feláldozom a fiamat, hogy megnyíljon számodra az út az örök élethez, a mennybe, és megnyíljon számodra az út a változáshoz. Hogy ne neked kelljen megugornod a lécet, hanem gyere velem. Hadd alakítsalak én olyanná belülről, az én lelkem és szeretetem által, amilyen te valójában vagy, akivé lehetsz. Ez a kereszténység üzenete. Hogy persze, hogy magunktól nem megy, de egy végtelen hatalmú Istennel, akinél végtelen sok megbocsátás van, akinél végtelen sok lehetőség van, aki dúskál a szeretetben, és nem tud más tenni, mint hogy kiárasztja magából, mert annyi van neki. Hát egy ilyen Istennel lehet változni. A mi üzenetünk ez. Saul ezt nem értette meg. Emlékeztek, amikor Sámuel hozza számára az üzenetet, hogy gyere, egyél velem ma, az áldozati lakomán a tied lesz a főhely, és az egy nappal korábban neked félretett áldozati étel a legjava a tied lesz. Tudom, hogy most minden kicsit nehéz, bonyolult, nehezen érthető, de mindezt azért teszem, mert az Isten téged ken fel Izrael királyává. És erre az üzenetre Saul a következővel válaszol. De hiszen én Benyáminból való vagyok, válaszolta Saul, Izrael legkisebb törzséből, nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. És emlékeztek, hogy erről a hozzáállásról mondtam, hogy Saulnak az egész identitása az az, hogy én kicsi vagyok. A legkisebb törzsből, a legkisebb nemzetségből én vagyok a legkisebb. És ezért mondtam, hogy eléggé úgy tűnik, hogy egy kisebb rendőrségi komplexusban szenvedő testvérünk volt Saul. De Isten nem tudta ezeket? Amikor őt választott, akkor nem tudta, hogy Saul Izrael legkisebb törzsének legkisebb nemzetségéből kisebb rendőrségi komplexussal küzd? Hát dehogy nem tudta? Ezzel együtt választotta ki őt, és ezzel együtt mondta azt, hogy látom, hogy te hogy nézel magadra, de én valami sokkal nagyobbat, magasztosabbat, hatalmasabbat képzelek el veled együtt és rajtad keresztül. Aztán, amikor már nem csak úgymond titokban kettejük között zajlik a párbeszéd, a valóságos királlyá kenés után, hanem az egész nép előtt Sámuel nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy Sault választotta Isten királynak, és összehívják az egész népet, akkor olvassuk ezt a teljesen döbbenetes jelenetet. Ekkor újból megkérdezték az urat, miután azt, akire a sors esett, Sault nem találják, eljött-e egyáltalán az az ember? És az úr ezt felelte, igen, itt van, elrejtőzött a holmik között. Akkor érte futottak, és előhozták onnan. Saul pontosan tudja, hogy ő a király. Ott volt, amikor Sámuel a fejére öntötte az olajat. tudja, hogy azért gyűlik össze a nép, hogy ennek most hangot is adjanak, és oda álljon az egész nép elé. Hát mondhatjuk azt, hogy Saul szerény volt, de azért mégiscsak, hogyha valaki elbújik a csomagok között, ez nem szerénység, ez egy olyan fajta félelem és kisebb rendőrségi érzés, amivel ekkor már Isten dolgozott Saullal. De ő mégis elbújt, és mégsem tudta azt mondani, hogy hát hogyha Isten kent fel, akkor beleállok abba az elhívásba, amire ő elhívott. Ezt még eddig nem mondtam, de elég más megvilágításba helyezi a Saulról alkotott képünket, hogyha tudjuk azt, hogy amikor ő elbújik a csomagok között, akkor ő körülbelül milyen idős lehet. Mert Saul ebben az időben nem fiatal ember. Ebben az időben, amikor Saul elbújik oda a csomagok közé, ő már egy felnőtt édesapa. Ez nem tudom, hogy mennyire volt világos a számotokra. Ugye hamarosan olvasni fogjuk, hogy Jónátán már akkora, hogy rá lehet bízni egy fél hadsereget. Tehát amikor Saul elbújik ott a csomagok között, akkor az öt gyerekéből vélhetően már három, vagy akár mind az öt megvan. Szerintetek hogy vezethette ez az ember a családját? Szerintetek mennyire lehetett Saul a férfi a háznál? Ahinoamnak hívták a feleségét. Lehet, hogy Ahinoam időnként arra kényszerült, hogy a sarkára álljon. Mert ebből az következtethető ki, hogy Saulra olyan szinten jellemző volt a saját kisebb rendőrségi komplexusa, hogy az nyilvánvalóan nem csak rá, hanem az egész családjára kihatott. Majd hamarosan olvasni fogunk arról, hogy Jónátánnal, a legnagyobb fiával milyen a kapcsolata. Hát apaként sem volt az apák gyöngye, azt kell, hogy mondjuk, vélhetően a saját személyiség zavara miatt. Isten egy ilyen emberről mondja azt, hogy te leszel a király. Szóval lehet, hogy te ott érzed magadat, mint ahogy Saul is ott érezhette magát lent, a legkisebbek között. De Istennek mi volt a szíve vágya? Hogy ezt a személyiségzavaros, eltört személyiséget felemelje. Meddig akarta felemelni? Odáig, hogy korona legyen a fején. Ezt ünnepeljük adventkor. Hogy Isten nem akarja, hogy megmaradj ott lent, a saját kis széttöredezett személyiségedben, a saját kis problémáiddal. Nem akarja. Azt akarja, hogy végső soron koronát tehessen a fejedre. A mai délelőttön nem olvastuk fel azt az egész történet ívet, amire hivatkozni fogok többször is, mert az az ív, ami itt a 13. fejezetben elkezdődik, az majd a 15. fejezet végén ér véget, és ennek az ívnek rendkívül messze menő következményei lesznek, úgyhogy időnként csak hivatkozni fogok erre. Amikor Saul másodszorra is olyan módon megtagadja az Isten beszéde iránti engedelmességet, ami példátlan, akkor ebben a helyzetben Isten véglegesen elveszi tőle a királyságot. Nem arról van szó, hogy Isten ne szerette volna többé Sault. Még csak arról sincsen szó, hogy Saul mondjuk ne nyerhetett volna örök életet. De Istennek azt kellett mondania, hogy azzal a szívvel, ami nem hajlandó elfogadni, hogy én magasabbra akarom emelni, hanem bezárkózik a saját törődtségébe, az végső soron abban a munkában, amire én elhívnám, olyan veszélyeket rejteget, hogy én nem akarom, hogy sok emberre ez a veszély leselkedjen. Hogyha nem hagyod, hogy Isten változtasson és formáljon, hogy ha jobban ragaszkodsz a saját személyiségedhez, mint amivé az Úr szeretne tenni, az veszélyes a környezetedre nézve. Nem arról van szó, hogy Isten ne szeretne. Még csak arról sincsen szó, hogy veszélybe kerülne az örök életed. Mert Jézus már meghalt helyetted. De az biztos, hogy olyan megtapasztalásokból zárod ki magadat, és Istennek olyan megismerésétől fosztod meg magadat, amikre nem is gondoltál volna, amikhez az engedelmességed nyitna utat. Úgyhogy az soha ne legyen érv Isten előtt, hogy én ilyen vagyok. Hogy én nem tudok másmilyen lenni, hogy én nem tudok változni. Emlékeztek, Isten nagy emberei rendszeresen erre hivatkoztak. Én nem tudom kihozni a népet, Uram, Egyiptomból, mert nem vagyok ékes beszédű, mert dadogós vagyok. Isten azt mondja, hogy nem baj, gyere velem. Gedeon azt mondja, hogy hát ki vagyok én, ugyan már. Nem vagyok alkalmas arra, hogy legyőzzem Midján seregét. Isten pedig azt mondja, hogy így van, majd én veled leszek. Mi a különbsége kettő és Saul között? Az, hogy az előbbi kettő mégis azt mondták Istennek, hogy hát ha te gondolod, akkor rendben. Akkor mondd meg, mit csináljak, és én megcsinálom. Isten pedig azt mondta Saulnak, hogy nem baj, hogy ilyen vagy, gyere, megmutatom, hogy kivé lehetsz. Saul pedig nem tudott kilépni a saját személyiségéből, és ezért újra és újra szembe ment Isten akaratával. Szóval ebben a helyzetben, amikor másodszorra is elveszíti Saul a kontrollt, és szembe megy Isten akaratával, akkor a következő hangzik el. Segítsetek kérlek, az 1 Sámuel 15-17-et szeretném kérni. Sámuel ezt mondta, milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél, felkent téged is Izrael királyává az Úr. Sámuel Isten beszédét közvetíti Saul felé. Tehát Isten pontosan tudja, hogy Saul hogyan gondolkodik magáról. És azt mondja, hogy mégis téged akarlak használni. Mi a második olyan terület, ami megakadályoz bennünket, hogy engedelmesek legyünk, és így megnyíljon az út Isten megtapasztalásához? Ezek a saját félelmeid és a türelmetlenséged. Ez a kettő gyakran összekapcsolódik. Nem mindig, de gyakran összekapcsolódik. Azért vagyunk türelmetlenek, mert félünk attól, hogy mi van akkor, hogyha nem történik meg az, amit mi most szeretnénk. Ugye itt arról olvastunk a felolvasott történetben, hogy Sámuel nem érkezik meg a megbeszélt határidőre. 7 napon keresztül vár rá Saul, Sámuelre. És a 7. napig sem érkezik meg a megbeszélt időre. A hadinép elkezd szétszéledezni, elbújnak mindenfelé. Saul azt látja, hogy hamarosan harcolni kell. Sámuel nincs itt, nem tudok esedezni az Úrhoz. Ő legalábbis így gondolta. Ezért tehát olyan dolgot kell tennem, ami nem az én kompetenciám, ami nem az én felhatalmazottsági területem. Ezt nem biztos, hogy hallottátok már korábban, ezért szeretném itt nyilvánvalóvá tenni, hogy amikor olvassuk, hogy Saul pedig bemutatta az égő áldozatot, hát akkor nem értjük első olvasásra, hogy és mi ezzel a baj? Hát az ezzel a baj, hogy az égő áldozatot és a béke áldozatot és bármilyen típusú áldozati formát csak a papok mutathattak be a népért. A királyoknak ez nem tartozott sem a felelősségi területükhöz, sem a kompetenciájukhoz. Vagyis ezt nem szabadott volna neki csinálni. De a saját félelme mégis arra inspirálta Sault, hogy olyan dologhoz folyamodjon, ami nem az ő felség területe volt. És ezt olvastuk. Alig végzett az égő áldozattal, tudnélik Saul, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. De Sámuel megkérdezte, mit tettél? Saul így felelt. Amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Mi történik itt? Sault olyan fajta félelem keríti hatalmába, amihez hasonlót kevésszer élhetett még át. Halálfélelme lehetett, hogy mi történik most, hogy jön az ellenség, és Isten nincsen vele, mert Sámuel nem érkezett meg. Igaz ez? Így volt? Isten nem volt vele? Nem. Az ő megélése volt arról a helyzetről, hogy mi lesz most, Isten nincsen velem, így, hogy nincs itt Sámuel. Az volt a feladata, hogy várjon. Azt kellett volna tennie, hogy várjon. Azt merem mondani, hogy az volt a feladat, hogy várjál Istenre. Mert Sámuel, mint Isten képviselője, valóban Isten akaratát közvetítette. A feladat az volt, hogy várjon. De a félelmei mégis olyan dologra kényszerítették, ami végső soron engedetlenségbe vitte őt. Aztán ugye megyünk tovább, és egy következő csatában Saul úgy érzi, hogy most nem fog még egyszer hibázni. Nem fogja azt elkövetni, mint a korábbi csatánál, nem lesz engedetlen az Úrral szemben. Ez egy következő csata, amikor Jónátán a seregnek a másik felét vezeti, és úgy érzi Saul, hogy most van itt az idő, hogyha Jónátán úgy halad előre, hogy megveri a filiszteusokat, akkor neki is úgy kell haladni a sereg másik felével, hogy most teljes és totális győzelmet arassanak. Na, itt csatlakozunk be a történetbe, és azt látják, hogy a filiszteusok tábora az egyik völgyben hullámzik, mintha látszódna, hogy valamilyen esemény történik. Akkor Saul azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy ki ment el innen közülünk, mert valószínűleg azért hullámzik a tömeg, mert behatolt a mi csapatainknak egy része a filiszteusok táborába, és ott zajlanak most olyan események, hogy nekünk is oda kell menni, és akkor teljes és totális győzelmet arathatunk. Akkor ezt olvassuk. A számba vételnél azután kiderült, hogy Jónátán és a fegyverhordozója nincs sehol. Akkor ezt mondta Saul Ahijának, a papnak. Hozasd ide az Isten ládáját, mert Isten ládája akkor már Izrael fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában. Azért ezt mondta Saul a papnak, ne menj sehová! Mi a legszembetűnőbb ebből a helyzetből? A kapkodás, az átgondolatlanság. Hol olvastunk nem is olyan régen a Fridládának az ide-oda hurcolásáról? Hát pontosan egy ezt megelőző helyzetben, amikor Izrael fiainak a vezetői, a vénei úgy gondolták, hogy akkor tudunk csatát nyerni, hogyha majd idehozatjuk a Fridládát a táborba, az vonul előttünk, és akkor biztos, hogy győzelmet aratunk. Mi lett ennek a vége? Teljes vereség. Teljes megsemmisítő vereség, amikor az ellenség el is vette a szövetségládát. Hallhatott erről Saul? Nyilvánvalóan hallhatott, hiszen onnantól kezdve 7 hónapig a filiszteusok földjén volt Isten szövetségládája. Teljes politikai és társadalmi zűrzavar uralkodhatott. Egy ilyen eseményről nyilvánvalóan tud mindenki. Mégis egy kritikus helyzetben Saul pontosan ugyanazt teszi, mint néhány évvel korábban a saját népének a vezetői. Egy kritikus helyzetben azt mondja, hogy Most kellene megragadni a lehetőséget, hogy Isten tényleg legyen velünk. Türelmetlen, és azt mondja, hogy most Isten biztos, hogy győzelemre vezet bennünket, csak hozzuk ide a ládát. De hát tudhatta volna, hogy ilyet már csináltunk, és akkor annak vereség lett a vége. Aztán amikor azt hallja, hogy már túl vagyunk ezen, hogy most Istent ide kellene hívni, inkább menjünk a csatába, akkor pedig azt mondja a papnak, hogy jó, ne menj sehová, nem volt ez annyira jó gondolat. Hol van ebben Isten vezetése? Hol van abban az, hogy leborul Saul, és azt mondja, Uram, mit akarsz, hogy csináljak? A saját félelmeid és türelmetlenséged sokszor a legnagyobb akadály, amit önmagad gördítesz a saját engedelmességed útjába. Aztán, ahogy haladnak tovább az események, megtörténik az a fajta engedetlenség, ami a Bibliának a legfájóbb és tragikusabb részei közé tartozik. Mert hogy ezután, az előbb említett csata után, ugye azt mondja Sámuel Saulnak, hogy nem fogadtad meg az Úr szavát, és ezért nem leszel király. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és tőled elveszi a királyságot, és annak fogja adni. De aztán a felolvasott igében is láthattuk, hogy Saul erre nem válaszol semmit. Nem folytatódik kettejük között a beszélgetés. Mint hogyha Saul azt mondta volna, hogy na jó, oké, ezt majd még meglátjuk, ez most annyira keményen hangzik, hogy nem tudok vele mit kezdeni, de majd meglátjuk. A következő csatában úgy szól Istennek a felhívása, hogy menj, én elküldelek téged, és írst ki az Amálék nevű nép, az amálékitáknak a teljes társadalmát. Az utolsó báránytól a felnőtteken, az időseken, a csecsemőkön, a nőkön át mindenkit gyilkolj le. Na most így karácsonyhoz közeledve azért nem gondolom, hogy könnyű lenne ezeket a mondatokat hallani. És itt most nem is szeretném az úgynevezett kánaáni népek kiirtásának a nagy kérdéskörét tárgyalni. Most maradjunk annyiban, hogy Isten, aki a világegyetem teljes bölcsességét bírja, át tudta tekinteni a teljes történelmet már korábban is, és azt látta, hogy ha ezek a népek ott maradnak a helyükön, az olyan következményekkel jár az összes többi nép minden kultúrájára nézve, hogyha ezek ott maradnak, akkor társadalmi szinten legálissá válnak olyan fajta bűnök, mint a szodómia, a szadómazó, a gyermekáldozat, a különböző szexuális aberrációk, mert ezek voltak jellemzők azokra a népekre. És hogyha ebből a megközelítésből nézed, hogy miért is kellett ezeknek a népeknek eltűnnie a föld színéről, akkor egyből érthető, hogy szeretted volna, hogyha bekopognak egy éjszaka az ajtódon, és kikérik a lányaidat, hogy hadd játszunk el velük? Vagy szeretted volna, hogy a férfiak bekopogjanak a házad ajtaján, és kikérjék a fiaidat, hogy valami férfias játékot hadd játszunk velük, mert ilyen is történt a Bibliában. Vagy szeretted volna, hogyha társadalmi szintre emelik a gyermek áldozatot? Nota bene, amikor ma egy olyan kultúra vesz körül bennünket, ahol az abortusz teljesen legális, és milliós nagyságrendben történik gyermekeknek a gyilkossága, akkor gondolkozz el, hogy mit jelent az, hogy társadalmi szinten legalizálnak valamilyen fajta bűnt. Na hát ezért kellett a kánaáni népeket kiirtani, az amálékitákat viszont annak idején nem írtották ki. Most tehát Saul kapott egy lehetőséget, hogy bebizonyítsa, hogy a szíve az Úré, hogy engedelmességben megteszi azt, amire Isten hívta. Amikor Sámuel megérkezik hozzá, akkor azt hallja, hogy bégetnek a juhok, ott vannak a gyönyörű bárányok, és látszódik, hogy Saul nem végezte el maradéktalanul a feladatot. Hát most persze lehet azt mondani, hogy jó, de hát az embereket legalább kiirtotta. Hát már az se rossz. Csak hogy végül kiderül, hogy mi volt a fő motiváció, amikor is ezt mondja. Saul így felelt Sámuelnek, amikor Sámuel számon kéri rajta, hogy miért nem írtotta ki az egész népet az utolsó szál állatig. Ezt mondja Saul Sámuelnek. Vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet. Mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. Értitek? Ez a harmadik olyan akadály, ami az engedelmességed útjába gördülhet. A mások véleményétől való félelem. Saul végre kezdett volna kiemelkedni a saját kisebb rendőrségi komplexusából, már végre kezdte volna megérteni, hogy az engedelmesség az, ami megnyitja a kaput Isten megtapasztalásához. Volt egy csata, amikor nem teljesítettem Isten akaratát, amikor nem figyeltem a beszédére. Most itt volt a következő. Azzal az egy mondattal fogadja Sámuelt, amikor megérkezik, szó szerint azt mondja, itt vagyok, teljesítettem a te uradnak, az Istennek a szavát, amit rám bíztál. És Sámuelnek pedig azt kell mondania, hogy Saul, akkor miért bégetnek ezek a bárányok itt? Nem az volt a feladat, hogy írtsd ki? Akkor még Saul próbálkozik menteni a helyzetet, és azt mondja, hogy hát de a nép megtartotta a legszebbeket, hogy az Úrnak, a te Istenednek áldozza. Milyen szép, milyen szent, igaz? De az engedelmesség az azt jelenti, hogy maradéktalanul megteszem, amit Isten mond. Maradéktalanul. És végül el is mondja Saul, hogy az volt a baj, hogy amikor azt mondta nekem az egész nép, hogy de ezeket tartsuk meg, hát kell még otthonra és az istállóba is valami. Hát azért mégiscsak, hogy néz már ki, hogy felgyújtjuk a házakat, a ház előtt álló BMW-ket, meg Mercedes-eket, aztán csak ne törjük össze. Most miért kell felgyújtani a BMW-ket, meg a Mercedes-eket? Hát majd később eladjuk, és abból imaházat építünk. Vagy nem, akkor meg jó lesz nekünk, mert legalább lecseréljük az autóinkat, hogyha már az Úr szent harcában harcolunk. Hát valami már legalább nekünk is maradjon. Isten sem emelne szót ez ellen, nem? És azt kell mondani a Sámuelnek, hogy még mindig nem érted. Még mindig nem érted. Hogy az engedelmesség az csak maradéktalanul valósulhat meg. A részleges engedelmesség az valójában engedetlenség. Egyébként volt olyan, amikor Saul még ott a legelején valahogy megértette, hogy a csoportnyomásnak nem engedhet. Mert amikor Sámuel királlyá keni őt, és nem teljes még az elfogadottsága, akkor ezt olvassuk. De az elvetemült emberek ezt mondták, hogyan tudná ez segíteni rajtunk. És megvetették, és ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna. Tehát volt egy pillanat, amikor Saul még nem engedett a csoportnyomásnak. Amikor nem annyira foglalkozott még mások véleményével. Ezen az egy ponton itt még tudta, hogy én vagyok a király. A többiek meg majd beállnak a sorba. Engem Isten felemelt. Nincs szükségem ajándékra emberektől, mert engem Isten felemelt. Később pedig mégis azt mondja, hogy féltem a néptől. és hallgattam a szavára. Szóval, hogyha megtapasztalásokat szeretnél átélni, és szeretnéd, hogy Isten mélyebbre vigyen az ő megismerésében, akkor nem hallgathatsz másoknak a véleményére. Amikor bárki úgy beszél, hogy le akar beszélni téged a maradéktalan engedelmességről, akkor nyugodtan mondd neki, hogy ezt mondta nekem az Úr. Engem erre az útra állított rá. Értem őt, lehet, hogy most nem úgy látszódik, de hosszú távon én az engedelmességben akarok megmaradni. Még ha ez anyagilag, vagy bármilyen más szempontból is most úgy tűnik, hogy nem éri meg. Mert ledózerolni a házakat, felgyújtani az autókat, legyilkolni az állatokat, amiből haszon lehet, ott, abban a pillanatban nem éri meg. De mi volt Isten akarata? Azt, hogy ezt tegyék meg. Lehet, hogy most, amikor azon gondolkozol, hogy annyit beszélnek már itt a tizedről, hogy már megfontolom, hogy tényleg beállítom rendszeres átutalásra, hogy azt a pénzt, ami az Úré, azt ne is érintsem. Hadd menjen oda az Isten dolgaira. Na, amikor ezt fontolgatod, hogy tényleg meg kellene eltenni, és ott van az ujjad az enteren, akkor gyorsan felejtsd el, hogy ezt fontolgatni kellene, és mondd azt, hogy ez az Isteni. Ez az engedelmességnek a kérdése. Ez a szívemnek a kérdése. És ilyen kérdéseken nem gondolkodom, hanem engedelmesen cselekszem. És végül, a negyedik olyan akadály, amit önmagunk tudunk magunk elé görgetni az engedelmességünk elé. Ez a teljesítmény és kompenzációs kényszerünk Istennel szemben. És ez talán a legsúlyosabb, erről beszéltem már az ige hirdetésnek a legelején is. Amikor Krisztus gyermekei úgy érzik, hogy nem megy nekem, hogy megugorjam a lécet, akkor ebből a torz Isten képből fakadóan úgy érzik, hogy muszáj valamit teljesítenem. Erről korábban már beszéltünk, de ezt most itt szeretném ebbe a négyesbe beágyazni, mert talán ez a legsúlyosabb. Amikor úgy érzik Krisztus követői, úgy érzed, hogy nem megy nekem, hogy olyan hívő legyek, amilyenné szeretnék lenni. Nem megy nekem, hogy olyan legyek, amilyenné Isten, amit Isten elvárt tőlem. Hát emögött az a súlyos torzulás húzódik meg, hogy Isten nem elvárja tőled, hogy valamilyenné legyél, hanem valamilyenné szeretne tenni téged úgy, hogy melletted jön, és veled sétál, és kísér ebben. Hát erről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Mert hogyha egyedül húzod azt az igát, és közben kinézel magad mellé, és azt mondod, hogy Istenem, ez olyan nehéz. Én nem bírok olyanná válni, amilyenné akarod, hogy legyek. Nem bírok. Nézd meg, húzom az igát, és mégsem leszek olyan szent, mint te. Ilyen helyzetben Jézus szépen battyog melletted, és azt mondja, hogy értelek. Ez ki mondta neked, hogy egyedül kell csinálnod? Szeretnéd még húzni egy darabig? Hát nyugodtan. Én elsétálgatok itt melletted, mondja Jézus. Csak fáj néznem, ahogy tönkreteszed magadat, hogy te legyél a hívők virága. És ebben a helyzetben Jézus azt mondja, hogy ugye milyen nehéz? Te meg azt mondod neki, hogy borzasztóan nehéz. Sose leszek olyan, aki úgy tudom húzni ezt az igát, mint ahogy te szeretnéd. Jézus meg azt mondja, oké, szeretnéd, hogy segítsek? Ilyenkor, hogyha nem az a válaszod, hogy igen, Uram, nem megy egyedül, akkor életed végéig az lesz az a megélésed Krisztus követéséről, hogy hát ez valami elhordozhatatlan. Ez nehéz. Hát ezért mondja Jézus, hogy gyertek, és vegyétek magatokra az én igámat. Mert az én igám könnyű és gyönyörűséges, mert akkor azt fogod átélni, hogy Isten jelenlétében változol és formálódsz. Ha viszont nem ez történik, és nem Jézussal együtt húzod az igát, és hagyod, hogy ő változtasson, garantáltan teljesítmény kényszeres leszel. És garantáltan úgy érzed majd, hogy valahogy azt a deficitet, azt a hiányt, amit én nem tudok betölteni, azt valahogy kompenzálnom kell, mert hát Istennek mégiscsak a legjobbat kell adnom, nem? Na, ezekből a kompenzációkból születnek az ilyen szellemi túlkapások. Saulra ez volt a jellemző. Egyszer nem engedelmeskedett, utána meg azt mondta, hogy most megtoljuk a szekeret. Az Úr nevében most nagy dolgokat fogunk tenni. Hát emlékeztek, arról olvastunk, hogy igen, nem érkeztél meg Sámuel időre. Nagyon féltem, de a kisebb rendőrségi komplexusom ellenére összeszedtem a bátorságomat, és bemutattam az áldozatot, amit nem nekem kellett volna. Komolyan. A tipikus szellemi teljesítménykényszer, egy kompenzációs kényszer. Nem engedelmeskedtem, akkor túltolom. Nem kell ehhez, nem kellett volna összeszedni a bátorságot, mert ezt nem kellett volna megcsinálni. Ez nem Saul bátorsága, hanem Saul bolondsága, hogy olyat tesz, ami nem az ő felhatalmazása. Tipikus kompenzációs kényszer. A másik, amiről olvastunk. Akkor ezt mondta Saul Ahiának, hozasd ide az Isten ládáját. De minek? Mikor látható volt, hogy nem ezen az úton fogja Isten győzelemre vinni a háborút. Oké. És nézzétek meg, hogy ez a fajta szellemi túlkompenzációs kényszer, ez milyen torz képet mutat be Istenről, és milyen károkat tud okozni a környezetedben. Akár, mint Saul esetében, valakinek az életére is veszélyes lehet. Mert hogy amikor azt látja Saul, hogy jól működik a csata a filiszteusok ellen, akkor nem elég, hogy végre jól halad a csata, hanem Saul azt gondolván, hogy én most összeszedem minden bátorságom, megmutatom az Úrnak, hogy megteszem azt, amit mond, olyan esküre kényszeríti a népet, amiben a fia majd, hogy nem belehal. Éhezik az egész nép a csata napján, el vannak csigázva, pedig jól haladnak az ütközetben. Ha ennének, meg is vernék a filiszteusokat. Ekkor ugye az erdőben sétálva megy a hadinép, Jónátán a botja végével megkóstol egy kis mézet, amit éppen ott talál. Egyébként azt írja a Biblia, hogy patakban folyt a méz az erdőben. Egyedül ő mer enni, és a következőket olvassuk. Mondja neki az egyik katonatársa. Apád megeskedte a népet, hogy átkozott az az ember, aki ma enni merészel. Ezért ilyen kimerült a nép. Mondta Isten Saulnak, hogy tegyél nekem egy nagy esküt. Mondta, hogy most úgy böjtöljön a nép, ahogy nem szokott. Nem mondott semmilyet. Csak Saul kompenzál. Saul meg akarja mutatni az Úrnak, hogy ide néz, Uram. De erre nem lett volna szükség. Jónátán jól látja a helyzetet, mert azt mondja, apám szerencsétlenségbe dönti az országot. Ezzel a hozzáállásával. Tehát a szellemi túlkompenzáció, ez a teljesítménykényszer, ez veszélyes volt Jónátán életére nézve, veszélyes volt az egész nép életére nézve. És végül ezzel az igével fejezzük be. Amikor végül nem aratnak sikert ebben a csatában, akkor Saul azt mondja, hogy jó, kisorsoljuk, hogy ki volt a bűnös, miért nem arattunk ma győzelmet. Saul ezt mondta. Vessetek sorsot köztem és Jónátán fiam között. És a sors Jónátánra esett. Saul ezt mondta Jónátánnak. Vald be nekem, mit tettél. Jónátán be is vallotta, és ezt mondta. A kezemben levő bot végével valóban megkóstoltam egy kis mézet. Most pedig kész vagyok meghalni. Na ez az engedelmesség. Hogy a király szava a szent, még ha én a fia vagyok is. Saul ezt mondta. Engem verjen meg az Isten, ha nem halsz meg Jónátán. Na, mikor mondanál ilyet a fiadnak? Szerintetek milyen apa lehetett akkor ezek után Saul? Mennyire lehetett otthon a helyén? A szellemi teljesítmény kényszernek a legeltorzultabb formája ez. Hamis istenkép, hamis elvárásrendszer, soha semmi, még hasonlót sem mondott az Úr. Ki gondolta ki ezt a nagyszerű dolgot? Saul. Miért? Hogy az engedetlensége után megmutassa Istennek, hogy de megy ez nekem. Érted, Uram? Megy. Érted, Uram? Ha kell, még a fiamat is feláldozom. Mit mond erre Isten? Azt mondja, Saul. Hidd el, ha akarnám, hogy áldozd fel a fiadat, majd szólok. Ábrahámnak is szóltam, majd neked is szólok, de itt erre nincsen szükség. Egy dolog tud megóvni az eltorzult szellemi teljesítmény kényszertől, ha elfogadod Isten feltétel nélküli szeretetét. Ezt ünnepeljük ma az úrvacsorában, ezt ünnepeljük adventkor, karácsonyra várva. Isten feltétel nélküli szeretete az, ami változást inspirál. Ebben a szeretetben járjuk együtt a helyreállás útját. Ebből a szeretetből tudsz építkezni, ebben a szeretetben visz előre Isten azon az úton, ami neked járnod kell. Ha elfogadod ezt a feltétel nélküli szeretetet, Istentől jön a változás. Amen.